Ön volt a magyar expedíciónak a vezetője. Milyen feladatot jelent ez esetleg? Kérdéses helyzetekben ön mondja ki a végső szót, vagy hogyan képzeljük ezt?
Egyrészt a szervezés során azért elég sok szponzori támogatást kellett összeszedjük, a bürokráciát nekünk kellett ugye kézben tartani, a expedíció tagjainak a személyt eldönteni és így tovább, úgyhogy ezek egyrészt ilyen szervezési feladatot jelentettek. Másrészt pedig azért alapvetően demokratikusan működünk, úgyhogy nagyon jól be volt osztva az, hogy kinek mi a feladata, mi a teendője, és ezben mindenki saját maga ügyelt, volt, aki a logisztikával foglalkozott, volt, aki a fotózással, volt, aki a kapcsolattartással, és így tovább. Úgyhogy ezek a feladatok ezek le voltak osztva, és utána próbáltuk magunkat ehhez tartani. Most nyilván, hogyha valamilyen kritikus szituáció fölmerült, akkor ott azt közösen megbeszéltek és megállapodtunk róla, úgyhogy nem úgy kell ezt elképzelni, mint egy ilyen, nem tudom, hadseregbeli fölé alárendelt, viszont hanem egy jó működő baráti kapcsolat és csapat volt itt.
És melyek voltak ezek a kritikus helyzetek? Melyek voltak a legmelegebb pillanatok?
9 napig voltunk lent a barlangban, úgyhogy mindenkinek volt holdpontja. Volt olyan, amikor valamilyen technikai felszerelésünk az nem úgy működött, ahogy kellett volna. Volt, amikor kaptunk egy kis vizet, volt, amikor csak logisztikai problémák voltak. Azért mindig fölmerült valami váratlan helyzet, de ezeken azért mindig túl tudtunk lépni. Viszonylag jó tempóban haladtunk végig, mindig egy éjszakát aludtunk egy bivakban, és aztán tovább mentünk a következőre. Ezt lefelé is, fölfelé is ugyanebben a tempóban csináltuk meg. Úgyhogy olyan nagyon nem tértünk el az eredeti tervre, olyan 7-8 naposra terveztük a lenttartózkodást, ebből a végén 9 nap 210 óra lett. De szerencsére olyan nagyon rizikós pillanattal nem találkoztunk.
Én úgy tudom, hogy talán a két legkiélezettebb pont, az egyik, hogy át kell úszni 1440 méter mélyen egy úgynevezett szifont, ami vízzel van teli. Erre hogyan készültek fel, és hogyan sikerült oda-vissza ezt megtenni? Illetve a másik talán veszélyesebb pont, amit itt az Inforádióban is elmondtunk, és azt hiszem, hogy minden hallgató, olvasó izgult önökért, amikor visszafele jövett, nagy esőzések voltak, és a víz betört a barlangba, így hát egy kis kényszerszünetre kellett megállniuk. Ekkor hogyan ütötték el az időt? Mi itt úgy képzeltük, hogy szalonnáznak idősebb Adamko Péter készítette csomagból, tehát hogyan esett meg ez a kis kényszerpihenő?
A barlangnak az egyik főleg pszichológiai kritikus pontja, vagy mondjuk úgy forduló pontja, az az 1440 méteren elhelyezkedő szifon, ahol egy eléggé szűk járatszakaszon a járat az lebuhik a víz alá, és itt ebben a 2 fokos vízben kell egy olyan 4-5 métert megtenni. Ami több okból is tényleg választó volának mondható, mert odáig is távol, mondjuk 2-3 napi járásra vagyunk szintől, de hogyha a szifon túloldán történik velünk bármi baleset, akkor onnan bizony nagyon nehéz a mentés. Másrészt pedig azért valakinek ez több, valakinek kevesebb problémát okozott, de azért mindenki egy kicsikét ott gondolkozott a hidegvízben, mielőtt nekiindultunk. Valamint ugye nem csak nekünk kell átmenni, hanem a felszereléseinket is át kellett szállítani a szifonon, amit úgy kell elképzelni, hogy ezekben a vízhatlan barlangász begekben vannak a hálózsákjaink, élelmünk és így tovább. És ezeket kötél segítségével az egyik oldalra a másik oldalra át kell húzni, de itt a szifon az ugye eléggé szűk a járat, illetve ilyen sziklás, úgyhogy mindig elakadtak ezek a begek, úgyhogy valakinek mind a két oldalon bent kellett lenni, és az egyik oldalról rugdosni, a másik oldalról meg húzkálni a begeket. Most ebben a 2 fokos vízben azért egy 10 perc, 4 óra várakozás után már az embernek eléggé erősen lefagy mindene, úgyhogy ezt ide kezdtünk cserélgetni ezeket a pozíciókat. Alapvetően a szifonra olyan nagyon nem lehet felkészülni. Hát nyilván lehet itt steril úszodai körülmények között merüléseket gyakorolni, és így tovább, de ez nagyon különbözik attól, amikor ott van az ember tényleg egy ilyen szűk helyen, egy nagyon hideg vízben. Úgyhogy alapvetően fejben kell ott lenni, és elhatározni, hogy az ember átmegy, és akkor neki menni. Odafelé azért egy 3 órát eltöltöttünk a szifonon való átkeléssel, visszafelé már jobban kialakult a logisztika, már megvoltak a kötéljelzések, úgyhogy visszafelé már egy-másfél óra alatt leküzdöttük ezt az akadályt. A másik, amit tetszett említeni, az pedig ugye, amikor kifelé jöttünk, a barlangban mindegyik bivakban vezetékes rádiókapcsolattal rendelkeztünk a felszínhez, ezért tudtuk, hogy mikor fog esni az eső, mikor van jó idő fönt, mennyire szabadok a felettünk, illetve az alattunk levő táborhelyek, a barlangban mozgó csapatok azok mindig tudják egymástól, hogy éppen hol járnak, és hogyha valakinek segítségre lenne szüksége, akkor el tudunk indulni segíteni. Úgyhogy hát amikor fölfelé jöttünk, akkor éppen egy ilyen nagyobb esőzést kikaptunk. Nem igazán jelentett egy nagy akadály, mert már addig is ugye azt kell tudni, hogy 700 méter alatt egyfolytában neoprén ruhában járunk, mert annyira nedvesek, vízesek a körülmények, de gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen föld alatti kanyonban, vízeséseken, zúgó patakokon át kéne kelnünk. Úgyhogy amikor fölfelé jöttünk, akkor igazából egy fél napot kellett csak várni arra, hogy lejjebb menjen annyira a vízszint, hogy biztonságosan föl tudjunk érni a következő táborra. Hát ezt a fél napot pedig ezt elég kényelmesen el tudtuk ütni, mert a bivakok azok úgy néznek ki, hogy fölött sátrak vannak felhúzva. Ezek ilyen mondjuk 5-6 személyes kis sátrak, amik fölött egy nylon fólia van, ami fölfogja a csetegő vizeket, és a sáton belül pedig benzinfőzőket használunk, egy vagy kettő benzinfőző van általában a bivakokban, és ezekkel elég jól be tudunk fűteni. Úgyhogy például a 700 méter mélységben elhelyezkedő bivakot, azt amikor fölfelé értük, akkor 30 fokosra felfűtettük. Nagyon fontos, mert az ember meg is tudja a csuromvizes ruháit szárítani, meg azért főleg 9 nap után a 2 fokos barlangban eltöltött idő után azért nagyon kényelmes egy kicsikét fölmelegedni. Úgyhogy alapvetően jó hangulatban át tudtuk vészelni ezt a kis kalandot is. Azt el kell mondani, hogy relatíve komfortosak ki vannak építve a bivakok, ott vannak a főzőedények, a csajkák, a benzinfőzők. Bár például az 1540-es bivakban ott el volt szakadva a fólia, úgyhogy a csuromvizesre ázott a hálózsákunk, meg a felszerelésünk jó része is. De alapvetően azért így nem jelentett ez olyan nagy megpróbáltatás.
Sikerült-e megnyújtani a Voronya barlang hosszát, hiszen úgy tudom, hogy a nemzetközi expedíció arra vállalkozott, hogy esetleg ott egyben nyisson néhány barlangot.
A barlangot ezt 1999 óta az Ukrán Speleológiai Társaság vezette nemzetközi táborok kutatják. Az idei expedíciónak az egyik feladata az az volt, hogy a Belcsiszkaja barlangot, aminek a bejárata 180 méteren magasabban fekszik, ezt a Voronya irányába mélyítse. Sikerült is mintegy 100 méterrel lejjebb és egy olyan körülbelül 100-200 méterrel közelebb jutni a Voronyához, de a két barlang közötti távolság az még mindig egy 400-500 méter, úgyhogy itt azért egy hosszabb távú projektről beszélhetünk. Valószínűleg létezik összekötetés a két barlang között, de ez még valószínűleg hosszú kutatómunka eredménye, hogy ez az összekötetés megvalósuljon. A másik feladat pedig az volt, hogy a Voronyáról egy háromdimenziós térképet készítsenek. Ugye a barlang kutatásban nagyon fontos a térképezés, ezt úgy valósítjuk meg, hogy egy úgynevezett poligon képet készítünk, a barlangban veszünk föl pontokat, és az egymás után következő pontok közötti távolságot, lejtszöget, irányszöget megmérjük, és ebből egy 3D-s vonalhálózatot tudunk összeállítani, és ez alapján sokkal jobban lehet ugye látni, hogy például a két barlang hol helyezkedik el egymáshoz képest. Magában a Voronya barlangban idén is volt találás, de nem olyan jelentős, mint egy 200 méter hosszú összekötőjáratot sikerült találni a barlang egy már korábban ismert részébe.
Már említette, hogy a nemzetközi expedíciónak ezek voltak a feladatai, de nem tudom, hogy ebben a barlangban van esetleg élő világ, valamiféle állatok, növények, tán, akik megélnek ebben a nekik nem túl kedvező körülmények között is, tehát ilyen jellegű kutatások zajlanak-e, vagy most esetleg zajlottak-e?
A barlangi biológia az nagyon érdekes, mert annak ellenére, hogy mi azt gondolnánk, hogy ilyen kétfokos hőmérsékletben, a teljes sötétségben semmi nem él meg, ennek ellenére azért eléggé változatos fajok vannak, és a Voronya barlangban is van egy olyan faj, ami csak ott lakik. Itt alapvetően nem nagy állatokra kell gondolni, hanem ilyen kicsike, maximum pár milliméteres pókokra, vízben élő rákokra és társaikra. És most idén kifejezetten biológiai kutatás az nem zajlott, de a mi expedíciónknak a fotózás mellett a tudományos mérések, illetve mintagyűjtés is feladata volt, és sikerült 1800 méter mélyen egy ugróvillás telepet találni, és ebből tudtunk mintát hozni, úgyhogy egy pár ugróvillást azt haza tudtunk szállítani Magyarországra, szegények 95%-os alkoholban utaztak a barlang mélyéről egészen Budapestig, úgyhogy ezt átadtuk barlangi biológus ismerőseinknek, és ők fogják ezeket vizsgálni. Még nem tudjuk pontosan, hogy milyen fajról van szó. De az mindenképpen érdekes, hogy ezek az állatok 1800 méter mélyen élnek, ugye a teljes sötétségben elzárva a felszíntől.
Visszatérnek-e esetleg egészen a barlang mélyéig, vagy más talán kevésbé kockázatos expedíciókat fognak-e itt tartani?
Barlangászni mindenféleképpen fogunk, és több tervünk is van, többek között az olaszországi Kaninfensíkon. Nagyon jelentős magyar részvétele zajlanak az expedíciók Montenegróban, és így tovább. Azt sem kizárt, hogy a jövőben még a Horonyába visszatérünk, mert szerencsére nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a kutatókkal, és igazi baráti viszony szövődött közöttünk. Úgyhogy nyilván a jövőben még fotózni is lehet, tovább kutatni, térképezni, és így tovább. Hát ez majd a jövő zenéje, meg fogjuk látni, hogy hogyan alakul ez a terv, de az biztos, hogy mindjártunknak ez egy életre szóló élmény, és szeretnénk folytatni hasonló nagy kalandokkal majd a jövőben is.